Nyissátok ki a Bibliát a Galatákhoz írt levél 5. fejezeténél. Innen fogunk igét olvasni, és ezzel foglalkozunk a mai alkalommal. Ez az ige szakasz a Galatai levél 5. fejezetének 22-es versétől terjedő szakasszal. Galata 5:22. Arra kérlek titeket, hogy az ige is halleluja, menjél el, vagy csak a ventilátor. Tehát a Galata 5:22-t olvassuk el együtt. Kérlek, hogy álljatok föl az ige olvasása és hallgatására, és aztán fogunk imádkozni. Imádkozz majd Pocsi Norbertet, kérem meg, hogy Norbi imádkozz, kérje áldást majd az ígérésének hirdetésére. Galata 5:22-től. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézusé a testet megfeszítették szenvedélyével és kívánságaival együtt. Ha szellem által élünk, akkor éljünk is a szellem szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingellők, egymásra irigykedők. Imádkozzunk!
Atyám, köszönöm neked, hogy az lehetőséget arra, hogy betekintés nyerjünk a te igédbe, abból üzenetet kaphassuk. Uram, köszönöm, hogy van üzenetet számodra, hogy mai délutánon szeretnék ezt kérni tőled, adj a szívünkbe nyitottságot annak befogadására is, meg az igének hirdetőjét, és annyit is, Uram, te légy mellette, amikor elmondja az igédet, tudja azt olyan tekintéllyel és erővel tenni, hogy a te igédet fogja hirdetni, kérlek, hogy áld meg
Amen. Foglaljatok helyet. Most a barátkozók Biblia órája, amely minden vasárnap 3 órától van azok számára, akik szeretnék jobban megismerni Isten igét, és annak szerzőjét, az a mindenható Istent, ugyanis a Biblia szerzője nem azok a személyek, akik leírták, hanem az élő Isten. Ezt meg abból látjuk, hogy amikor olvassuk a teljes szentírást, amely több ezer évet ölel föl, akkor teljes mértében is egyértelműen megállapítható, hogy egy egységes egészet alkot mind a 66 könyve a Bibliának. Ebből látszik, hogy egy a szerkesztője és egy a szerzője a Bibliának, ez pedig az élő Isten, és ő szelleme a Szent Szellem. Amen. Tehát a barátkozó Biblia óráján is van erre a lehetőség, hogy az Isten igének alapigazságait áttekintsük, átbeszéljük, és most ott tartunk már, ugye következő héten bemerítés ünnepünk lesz, hitvalló keresztségünk lesz ezen a helyen. Egy nagyszerű örömünnep ez mindig, amikor emberek a látható és a láthatatlan világ előtt is kifejezik azt, hogy ők egész életüket oda tették Jézus Krisztus kezébe, mert úgy látják, hogy a legjobb helyen ott van, és benne és által látják biztosítva a boldog és teljes életet már ezen a földön is, az életük minden területén. Hát ezt fogjuk ünnepelni a következő héten, és ha szeretnéd Istent így jobban megismerni, elindulni, akkor neked is van lehetőséged vasárnap 3 órától részt venni egy ilyen bibliatanulmányozáson. Ez az ige egy nagyszerű ige szakasz a Bibliában, és azt is gondolom, hogy amikor ezt az igét az ember elolvassa, és úgy saját magára kezdi alkalmazni, akkor nem mindig szokott mosolyogni. Legalábbis én, amikor néha ezeket az igéket elolvasom, és azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellemnek, a léleknek, ugye nagybetűvel a lélek az újfutási Bibliában mindig a Istennek Szent Szellemét jelenti. Amikor Istennek Szent Lelkének gyümölcséről beszélünk a Bibliában, és ezeket a gyümölcsöket tekintjük, akkor azt képzeljük el, hogy van egy kert, a kertben vannak gyümölcsfák, és megvan minden gyümölcsfának a termésének az ideje, hogy azokat a gyümölcsfa mikor érlel gyümölcsöt. Emlékszem gyerekkoromban, amikor elkezdődött a gyümölcstermés ideje, akkor édesapám úgy ültette a gyümölcsfákat az udvaron vagy a kertben, hogy folyamatosan mindig volt vagy körte, vagy borizjalma, vagy szilva, vagy később szőlő, vagy őszi barack, és akkor azt lehetett tudni, hogy amikor már tudtuk, hogy közeledik a gyümölcs élésnek az ide, akkor mi mentünk mindig, és még fogdostuk a gyümölcset, nézegettük, ugye a barackot nézegettük, hogy puha-e már, és valamikor kétszer is lementem, hát ha már délutánra puhult egy kicsit, és már lehet belőle venni, mert hiába szedtem le életlenül, azért az nem volt olyan zamatos és jó ízű. De úgy reménykedtem abban, hogy amikor lemegyek a gyümölcsfák közé, és ott van az érésnek az ide, akkor veszek gyümölcsöt róla, és az finom. Igaz? Nincs is jobb a friss zamatos gyümölcsnél, jobb, mint amit a piacon veszel. És mindig csalódás ért, amikor gyerekként úgy próbáltam hamarabb levenni egy gyümölcsöt, mert nagyon kívántam, belaraktam, és az olyan húzós volt, összehúzta az ember a nyelvét, a száját, a savanyú alma, és nem volt olyan zamatos. Tehát azt gondolom, hogy amikor gyümölcsökről beszélünk, akkor beszéltünk arról is, hogy bizony egy fának a gyümölcseivel kapcsolatban el lehet mondani, hogy megvan az ideje, amikor azon érett gyümölcsöt illendő találni. Ámen? Így van? És amikor, halleluja, hát ez nagy fejlődés, kérem, már mondjátok, hogy ámen, ti is egyetértetek vele. Nagyon jó. Azt gondolom, hogy a mi életünkre nézve is igaz ez, hogy amikor az Úr Jézus ellátogat az Új Remény Baptista gyülekezet kertjébe, és ide el van ültetve a sok csodálatos gyümölcsfa, körülnéz, tudja, hogy eddig ennyi éve az övé, a másik annyi éve az övé. Egyikbe ennyit fektetett már bele, a másikba annyit fektetett, ezt ennyit locsolgatta és kapálgatta, azt meg annyit locsolgatta és kapálgatta. Hát teljesen természetes, hogy mikor elkezd látogatni, és körbeállít a gyülekezetben, a sorok között, és rátok néz, hogy biztos, hogy várja egy-egy embernek az életében, hogy zamatos és ízletes gyümölcs legyen rajta, és mikor megízleli, beleharap, akkor azt mondja, hogy ó, jaj, de jó. Itt az ideje, és idejében meghozta a gyümölcsét. Ámen? Ámen, így van. Tényleg. De hát, vagy meg őszintén, hogy ennek van egy másik oldala is, ez a mi oldalunk, nem az Úr Jézus oldala, hogy amikor a magunk életét nézzük, és megnézzük a gyümölcsök kijelentését a Bibliában, a gyümölcs kijelentését a Bibliában, és ugye ennek a szeleteit, a különféle jellemzőit ennek a gyümölcsnek, akkor azt kell mondjuk, hogy bizony néha szorongást tölt el a szívünket, hogy azt mondjuk, hogy hú, uram, ez most lehet nem lenne jó, megkóstolnád, mert nem biztos, hogy jó ízű lenne. Így van? Így szokott lenni? Vagy így van? Találkoztál már ezzel? Vagy most is, hogy hallod ezeket a dolgokat, akkor lehet, mint szívedet, mint éles tör járná át, és azt mondod, ó, Istenem, eszembe jutnak azok a dolgok, amiket mondtam, gondoltam, vagy tettem, amik bizony nem illeszkednek bele ebbe a képbe. És bizony, vannak az életemben olyan területek, ahol nem igazán dicsekednék és büszkélkednék az én fámnak, az én életemnek. Ugye a fa, tudjátok, a Bibliában az embert jelenti. Tehát a kép, a fa képe, az az embert jelképezi, a fügefa pedig Izraelt jelképezi a Bibliában. Tehát lehet, hogy úgy érzel és úgy gondolod, hogy hát ezek a gyümölcs, ez a gyümölcs kérdés, ez kényes téma, lépjünk tovább, mert ez egy rossz érzést vált ki belőlem, és ma az emberek nem szedik rosszul érezni magukat, mindig azt keresik, hogy jól érezzék magukat, és mindig inkább keresik, hogy jól érezzék magukat, annál rosszabbul érzik magukat. Ez a helyzet pedig lehet, hogy jobb néha egy kicsit rosszul érezni magát az embernek, hogy aztán jól éreztesse magát. Ámen. Azt tapasztalom, hogy nagy kihívás nekünk embereknek ma is, régen is az volt, hogy őszinték legyünk. Hogy őszintén beszéljünk, őszintén gondolkodjunk, őszintén kifejezzük azt, ami a szívünkben van, őszintén kifejezzük a szükségeinket. Egy óriási kihívás. Azt látom, hogy rengeteg energiát emész fel a képmutatás. Rengeteg energiát emész fel a színjáték az emberek életében, és hát a te, vagy az én életemben is. Bizonyos területeken ez így van. Pedig a gyümölcs termésnek az egyik kulcsa az őszinteség. Őszinteség, nyíltság, egyenesség, vagy töredelem. Mikor ezeket az igéket olvastam, és Isten szelleme szólt hozzám, erről beszéljek, akkor is elkezdtem tanulmányozni a Galata levelet, és a gyümölcsök kérdését. Néhány nagyon fontos igazságot megértetett velem Isten szelleme, főhívta a figyelmet rá, és úgy ez a szívemet úgy megváltoztatta a gyümölcs kérdésben. De hadd mondjam neked, hogy a szabadság egyik kulcsa az, hogy tudjak őszinte lenni. És az őszinteség ez persze hozzátartozik, hogy tudok szembenézni igazán azzal, ami bennem van. És egy felszabadító üzenet a Bibliának az, hogy Isten előtt szabadon lehetek és lehetsz őszinte. Amen. Én és a melletted ülő lehet hetente néhány órát látja az életedet. Ennyit lehet mosolyogni, még saját lélekből is, de iszonyúan elfárasztja az embert. Mikor hazamegy, és eljátszottad a szerepedet, akkor azt érzed, hogy totál üres vagy. Mind akit kifosztottak, kevesebbet van, mint mikor idejöttél. Ha azonban tudsz őszinte lenni, az őszinteség nem azt jelenti, hogy átgázolok mindenkin. Az őszinteség még azt sem jelenti, hogy a szívemben van az a számon. Érted? Tehát nem azt jelenti, hogy most én rossz kezdem, és akkor átgázolok mindenkin, aki mellettem van, meg itt velem szemben, mert én őszinte vagyok. Rám jött ez a roham. De az őszinteség elsősorban önmagaddal és önmagammal kapcsolatban van, és a kifejezésében pedig mérlegelni tudsz, hogy abban a helyzetben mi fog építeni másokat. Tudsz őszintén imádkozni, tudsz őszintén a dicsőítésben, tudsz őszintén közeledni a másikhoz. Úgy, amilyen abban a helyzetben Isten szerint, Isten előtt az életed van. Ez nagyon fontosnak tartom, hogy Isten szerint, Isten előtt. Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy vagy túlértékeljük magunkat, de talán mi, magyar emberek, inkább a másikra vagyunk hajlamosabbak, hogy leértékeljük magunkat, és ilyen pessimista, depressziós hajlammal rendelkezünk. Tehát inkább én azt gondolom, hogy néha az is probléma, hogy nem tudunk és nem merünk helyesen gondolkodni az életünkről Isten szerint. Tehát a gyümölcs termésnek az egyik nagyon fontos kulcs szava az Isten szerint való őszinteség. Az Isten szerint való őszintességet én úgy látom, mint egy virág, aminek ki vannak nyitva a szirmai. És egészen nagy felületen tud érintkezni a fényével. Így tudom elképzelni. A őszintétlenséget pedig mindig arra be van gubózva, és össze van húzódva, hogy lehető legkevesebbet lássák az életéből. Csak az a probléma, hogy ebben az állapotban a nap fénye is vajmi keveset éri ezt a növényt. Márpedig a napfénye szükséges ahhoz, hogy növekedjem, és gyümölcsöt teremjem. Több ige szakasz is van a Bibliában az erényekről, azokról az értékekről, amelyet Isten az ő drága igéjében fölmutat előttünk, és van egy jó hírem, ha minden megváltozik is, az Isten igéje állandó és örök, egyetlen pontocska sem vészel belőle, hogy be ne teljen. Egy nagyszerű dolog ebben a bizonytalan világban látni egy biztos normát, mondjuk erkölcsileg. Az Isten igéje mond. Isten igéje nem fog megváltozni semmiben, attól függetlenül, hogy mit szavaznak a parlamentben, vagy az Európa parlamentben, vagy az ENSZ-ben. Isten igéjét ez nem befolyásolja. Ugyanis Isten igéje fölötte van minden emberi hatalomnak. Mert ez a legnagyobb hatalmasságnak, a világ teremtőjének, kormányzójának, fenntartójának és urának a beszéde, aki az élő és egyetlen hatalmas Isten, akinek fia Názáreti Jézus Krisztus, akiben meglátogatott bennünket, amelynek ünnepét ünnepeljük karácsonykor, mint a sötétségben ragyogó világosság. Ámen. Mint a felkelő hajnalcsillag. Ezt is mondjuk, és Krisztus születésekor egy nagyon fényes ragyogó csillag jelent meg a sötét égbolton. Ez tanácsolta a bölcseket a Krisztus jászlához. Amen. Ahol el volt helyezve Krisztus. Tehát az erkölcsi normák, az értékek a Bibliában változhatatlanok. A Galata levélben olvastunk néhányat, ezeket majd mindjárt meg is nézzük. És majd fogok másik három helyről még egy-két igét nézni. Először is azt olvasok a levélben a gyümölcs, a Szent Szellem gyümölcsére vonatkozóan jellemzőként, hogy a Szent Szellem gyümölcse a szeretet. Amen. A szeretet, Bibliát forgató, gyülekezetbe járó testvérek, emberek tudják, hogy a Bibliában ezen a helyen a szeretet szó, az agapé szeretet áll. Az agapé szeretettel kapcsolatban lehet azt tudni, hogy szeretetben benne van ebben a szóban a szeretet, a ragaszkodás, a jó akarat, a jótékonyság, a kedvesség és a kedves szeretet. Tehát az agapé ezt a fajta hozzáállás és irányultságot is tartalmazza a másik személyhez. Azt is tudjuk, hogy Isten az agapé, Isten maga a szeretet, így jellemzi a Biblia legkardinálisabban és erőteljesebben a mi mindenható Istenünket, a mi teremtőnket, atyánkat, hogy ő a szeretet, tehát aki szeret bennünket, ragaszkodik, jó akarattal van felénk, jótékony, kész megsegíteni, jótékonyságot tenni a szükségben lévő felé, és kedves szeretettel szeret bennünket. Így már talán egészen más érzés elgondolkodni azon, hogy a újrenyi baptista gyülekezet gyümölcsös kertjében végig sétál ezzel a jó akarattal, ezzel a kedves szeretetével a Teremtő Isten, ezzel a hozzánk állásával a Teremtő Isten. Mosolyogva, nézegeti, kapálgatja, rendezgeti a kerteket, bár ezt a kapálgatást és öntözgetést ezt az ő szolgáira bízza. Ezt olvassuk a Bibliában. Most is ez történik éppen ezekben a percekben. Kit kapálgat, kit metszeget, kit öntözget a Istennek drága szelleme és igéje által. Másik jellemzője a Szent Szellem gyümölcsének az öröm. Tudjuk, hogy az öröm szó a kegyelemnek is a töve, és azt látjuk, hogy maga a kegyelem az egy örömteli adomány, Isten adománya, kegyelem tehát bűneink ellenére, Isten megbocsátotta bűneinket Krisztus áldozatára, halálára nézve, és elfogad bennünket úgy, amint vagyunk. Kegyelemből igaznak nyilvánított bennünket, megigazított, és a kificamodott dolgainkat helyre igazította. És még bizonyos helyeken fáj itt-ott, azokat pedig a megszentelés útján gyógyítgatja, tisztogatja, formálgatja, erősíti. Öröm, jókedv, vidámság, nyugodt, békés öröm, boldogság, rendkívüli öröm. Ezt jelenti a Szent Szellem gyümölcse. Most gondolj bele, hogy az emberek mit össze erőlködnek, hogy ilyen rendkívüli örömet éljenek meg, jókedvűek legyenek, vidámak legyenek, nyugodt és békés életet éljenek, boldogok legyenek. Mennyi mindent megtesz a mai ember, hogy így éljem. Korábban olvasod a test cselekedeteit a Bibliában, akkor legtöbb dolgot, amit látszott, az emberek azért tesznek, hogy boldogok legyenek, hogy örüljenek. Márpedig azt mondja, hogy ezeket cselekszik, azok pusztulás lesz a részük, kározat lesz a részük, a pokolba jutnak. Már a földi életben is a pusztulást tapasztalják, bár annyira szeretnének boldogok lenni. Hát miért paráználkodnak az emberek? Mert szeretnének örömet kapni, szeretnének valami örömet átélni. Miért lopnak az emberek? Mert szeretnék valamit megszerezni, amit úgy gondolják, hogy az ő életük teljesebb lesz, boldogabb lesz. Valamilyen rendelkezni fognak, ami nekik szükséges ahhoz, hogy az életüket úgy érezzék, hogy teljesebb. És sorolhatnánk, ha nézzük itt a dolgokat. A Biblia pedig azt mondja, hogy hát a Szent Szellem gyümölcse pedig ez öröm. És kész. És ez az ember életében meg tud jelenni, ott tud lenni az Isten gyümölcsös kertjében. Nyugalom, hogy hogyan terem a gyümölcs, arról még beszélni fogok. De először a gyümölcsről beszéljünk egy kicsit. Hogy egyre jobban vágyakozzatok arra, hogy hú, ezt szeretném teremni. Aztán békesség. Összekapcsolni, összekötni, béke, csend, megpihenés, nyugalom, újra egyétenni valami széttört dolgot. A széttört kapcsolatok világában a munkahelyi, családi, házastársi, rokoni kapcsolatok megterhelődésének időszakában közeledve a karácsonyhoz mennyi ember fog képmutatóan egy napig vagy kettőig megpróbálni szeretné másikat, meg rendezni kapcsolatokat. Aztán lehet, hogy néhány alkoholista apuka ki fogja bírni délig, december 24-én, és estére, mikor már gyújtani kell a gyertyát, megint látja a gyermek, vagy a anyuka, hogy bizony nem bírta ki ma sem, mint ahogy már 10 éve, vagy 20 éve nem bírja ki. Mennyiszer lehet találkozni azzal, hogy el sem mennek egymáshoz, mert hát már 10 éve összevesztek, mert összevesztek az örökségen. Mennyi félreértés, mennyi önzés miatt nem élnek az emberek békességgel, pedig az Istennek a gyümölcse, a Szent Szellemnek a gyümölcse az összekapcsol, helyreállít, békességet tud hozni, elsősorban Isten és ember között. De az isteni békesség, az isteni kapcsolat, Isten a közösség rendbetételével rendbe jönnek az emberi kapcsolatok. Mennyi mindent erőködnek az emberek, hogy tartozzanak valakihez. Valakivel rendezett kapcsolatban legyenek, hisz az ember kapcsolatban létezik, kapcsolat nélkül elvész, nem tud meglenni. Ezért próbálkoznak az emberek, de nem lehet földi életedben egészség és teljes kapcsolat az Istennel való kapcsolat rendezése nélkül. Ez az Isten igének tanítása, mert ahhoz teremni kell az életednek, az életemnek a Szent Szellem gyümölcsét, hogy így tudjak kapcsolódni azokban a viszonyokban, relációkban, ahogy élem az életemet, rokonságban, házastárs, barát, ismerős, jegyes, gyermek és apa, fiú, és anyja, leány és apja, leány és édesanyja között. Türelem, hosszú tűrés, béketűrés, álhatatosság, türelem. Ránk férfiakra jellemzőbb igazán a türelmetlenség. Ezért mondja a Biblia, ti férfiak, ne legyetek feleségeitekkel mogorvák, vagy mogorva kedvűek. Hát, kedves férfi testvérem, hadd mondjam el neked őszintén, hogy ez nekem is kihívás. Amikor valami nem úgy történik, hogy én elgondolom, vagy én már fáradt vagyok ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megértsek, és hosszú tűréssel elhordozzak, akkor néha morgolódni is szoktam. Nem dicsekvésnek mondom, csak azért mondom, hogy igenis nagy szükségem van arra, hogy ez a fajta hosszú tűrés, türelmesség az életemben megteremjem. De talán anyukáknak a gyerekeik felé esetleg néha elszakad a cérna, és lehet, hogy még egy kicsit lehetne teremni ebből a gyümölcs jellemzőből egy kicsit hosszú tűrés, vagy esetleg a feleségek, a férjek felé neheztelődnek meg, vagy a barát felé, a barátnő felé, vagy testvér a testvér felé. Tehát azt gondolom, hogy bizony el kellene itt advent időszakában ebből a türelemből egy kicsit érettebb verzió. Ámen. Egy picit növekedés ahhoz képest, ami az atyában megvan. Hát, ha csak végig gondolod most az elmúlt hetedet, hogy hányszor mentél a mennyi atyádhoz a Jézus nevében, vagy hányszor mentem, hogy atyám, ebben kéne segíteni, abban kéne, ebben bocsáss meg, így, úgy, amúgy, és hogy milyen hosszú tűréssel tartta vissza az ő villámait a te életedtől, akkor azt gondolom, hogy bizony jócskán lenne még mit ebből a forrásból magunkévá tenni. Szívessége. Azt jelenti, hasznosnak lenni, kiválóság a jellemben vagy a viselkedésben, finomság, gyengétség, kedvesség. Ez szerint szívességgel lenni, szívélyesnek lenni. Nos, hadd mondjam nektek ezek a gyümölcsökkel kapcsolatban, hogy ezek a Krisztusnak a jellemzői, a krisztusi jellemnek a leírása a Bibliában, a Szent Szellem gyümölcse, tehát ezek a gyümölcsök, amiket ez a gyümölcs, és ennek jellemzői, amikről most beszélünk, ez a Krisztushoz tartozók. A Krisztus ilyen. Amen. És jó, végig gondolod, hogy veled milyen a Krisztus, akkor rá fogsz ismerni ezekre a dolgok, hogy tényleg ilyen a Krisztus. Márpedig azt mondjuk, hogy mi, mikor szemléljük a Krisztus, a Szent Szellem elváltoztat bennünket Krisztushoz hasonlóvá. Tehát ha Krisztushoz hasonlóvá változok, akkor ilyenné változok. Ilyen kezdek lenni, mint amiről most itt beszélünk. Jóság. Jóság az az erény, vagy jótékonyság. Jóság az emberekhez való hozzáállásban. Szokták mondani, te olyan jó szívű vagy, te olyan jó ember vagy. És kikre szokták ezt mondani? Mi jut eszetekbe? Hát, hogy egyre kevesebb emberre mondják ma, de itt a lehetőség, hogy egyre több ember legyen ilyen. Mi jut eszetekbe, hogy olyan jó ember valaki? Segítőkész például. Van még valami? Önzetlen. Figyelmes. Hát ilyesmi. Tessék? Becsületes. Azt mondják erre, hogy jó. Jó ember. Hát az Isten jó. Önzetlen. Becsületes. Figyelmes. Amiket most elmondatok, az Isten és az a fia Jézus Krisztus ilyen. Hűség. Érdekes, hogy a hűség kifejezés és maga a hit kifejezés a Bibliában összeér. A hit és a hűség ugyanaz. Hát, elég érdekes dolog, ha mi hűtlenkedünk, ő hű marad, mert magát meg nem tagadja. Amen. Tehát, ha leforítjuk, akkor ha mi hitetlenek vagyunk, ő hisz bennünk, mert magát meg nem tagadja. Erről beszél. De amikor te nem bízol Istenben, az Isten bízik benned, mert ő ilyen. Jó dolog, nem? Bízni másokban, a bizalmat odaadni másoknak, akkor is, ha csalódtam már benned. Milyen nehéz ezt emberi testből megtenni, a saját jellemünkből. Lehetetlen. Különösen magamra gondolok, hogy hányszor voltam bizalmatlan Istennel. És mindig, mikor jövök hozzá, ezt a bizalmat tapasztalom. Jó a társaságában lenni az Istennek, mert mindig azt tapasztalom, és azt érzem, hogy bízik bennem az Isten. Pedig már nem érdemelném, tehát én már nem bíznék magamban. Mert nekem már biztosítékot kiverte volna. De az Istennek a hűsége azt jelenti, ha te nem is bízol Istenben, Isten bízik benned. Hisz benned. Hisz benned, hogy győzni fogsz. Hisz benned, hogy legközelebb sikerülni fog. Hisz benned, hogy legközelebb átugrod. Hisz benned, hogy legközelebb nem futamodsz meg, hanem neki mégy és győzöl. Amen. Isten hűsége ilyen. És szeretné a mennyi atya, ha ezzel a hűséggel, ezzel a bizalommal rendelkeznénk mi is egymás felé, és elsősorban a mindenható Isten felé, és a fia Jézus Krisztus felé. Szerítség. Szerítségről azt lehet látni a Bibliában, hogy gyengétség, alázat tartozik még hozzá. Gyengétség, alázat, szerítség. Akkor szerít valaki, akkor tud gyengéd lenni, akkor is, amikor más már lehet, hogy durva lenne, vagy én már durva lennék, de a Krisztus bennem tud gyengéd és szerid lenni. Azt mondja a Biblia, hogy harag haragot szül, de a szelíd beszéd kioltja a haragot. Lehet a kapcsolatainkban tűzre tüzet tenni, vagy lehet az Isten szelítség által keresni a másikat a kapcsolatban. Amen. És milyen jó, ez kölcsönösen valósul meg a kapcsolatban, milyen boldog tud lenni, milyen teljes tud lenni egy ilyen kapcsolat, egy ilyen barátság, egy ilyen Istennel való közösség, egy ilyen házasság. Önmegtartóztatás, önuralom, mértékletesség és a Szent Szellemnek a gyümölcse jellemzője, gyümölcsének jellemzője. Szintén nem ez a jellemző ma a világban, hogy az önmegtartóztatás, az önuralom valamilyen divat lenne a mai társadalmunkban, hogy egyre több ember szeretné magát megtartóztatni. Sokkal inkább azt gondolom, hogy körülvesz bennünket, és hatással van ránk az életünkre, és amivel mi is éltünk Krisztus nélkül, vagy ami mi is minket is megkísért, és talán beleesünk keresztényként is, az a féktelenség. Tehát ami körülvesz bennünket, sokkal inkább a féktelenség jellemzi, hogy azt csinálok, amit akarok, és úgy, ahogy én akarom. És olyan gyorsan, ahogy csak tudom. Beszéltünk a barátkozókkal arról is, ezt kezdtem el az elején, hogy Krisztus uralkodni jött el ebbe a világba, azért jött el, hogy mind az holtakon, mind az élőkön uralmat vegyen. Amen. A Krisztus uralma egy ember életén úgy valósul meg, hogy uralkodik a Krisztus a gondolatain, a beszédén és a cselekedetein. Amen. Azt mondja Isten igéje Róma 12:1-2-ben, hogy szánjátok oda a testeteket érő szent áldozatul, amely kedves az Istennek, és változzatok meg a ti értelmetek megújulása révén, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. A mai világban, amire bátorítanak téged reklámokban, az életvezetés példáiban, az az, hogy ne gondolkodj. Ne gondolkodj. Csak tedd meg, vedd meg, kívánd, ragadd meg, menj bele, ugolj bele, hagyd ott, szakítsd meg, ne tűr neki. Minden megtesz az ördög, a társadalmi nyomás, úgy hívják ezt, ugye, hogy tömegnyomás, amikor valamit körülötted sokan csinálnak egyféleképpen, akkor az hatáson van rád. Ha ezekre figyelsz, és engeded ennek a hatását az életedre rá, akkor ez a féktelenség hatni fog az életünkre. Az ördögnek egy rafinált módszere az, hogy bűnbe vigyen egy keresztény embert, hogy rávegye, hogy ne gondolja végig a következményt. Hogy ne gondolja végig Isten szerint való módon, hogy mi az, ami jó, ami Istenre tetsző és tökéletes, ami által az én életem áldás alá kerül. És amikor ezt a szűrőt a csalással, ámítással ki tudja kapcsolni az ördög, akkor elkezd az ember ösztönszerűen cselekedni. Ahogy érez, ahogy vágyik rá, a testi indulatait kezdi követni, persze jót akar, meg hát azért csinálja, mert úgy gondolja, hogy a testi vágyait, indulatait kielégíti, betölti, megszerzi, birtokolja, amire vágyik, akkor ő ettől teljesebb, értékesebb, boldogabb lesz, sikeres lesz, de a józanul végig gondolta volna, mielőtt megtette, hogy igazán mire lehet számítani egy ilyen kapcsolatban, amivel belement? Mire lehet számítani, hogy azt, amit most mondani akar, ki fogja mondani? Mire lehet számítani, hogy azt, amit meg akar venni, azt most meg fogja venni? Mire lehet számítani, hogy azt a kapcsolat, amiben éppen van, meg fogja szakítani? Mire lehet számítani, ha abban a kapcsolatban mondjuk házasságtörő lesz? Ha ez nem gondolja végig, a ma előttünk lejátszódó rengeteg tragikus sorsú embernek az útjára lép. Így van? Mert ha józan a végig gondolsz dolgokat, akkor tudod, mert Isten ad neked világosságot és bölcsességet, hogy mi a következménye annak. Mert Isten azt mondja a Bibliában, ha odaszállod magad neki, akkor megérteti veled ezeket a dolgokat. Amen. És gondold végig, mennyi mindent nem tettél már meg, mert végig gondoltad. Adtál időt magadnak, hogy lehiggadj, imádkozz, és odaszántad magad, hogy megértsd az Isten gondolatait arra a dologról. Így van? És azt is végig gondolod, hogy mennyi fájdalom érte az életedet, vagy életemet, amikor kikapcsoltam. És nem kerestem az Urat. Nem akartam megérteni, csak úgy ösztönszerűen. Én úgy láttam, jónak egy puf, kimondtam, megtettem, elvettem, odaadtam, kifizettem, stb. Tehát önmegtartóztatás. Mennyire jó, hogyha az ember tud ilyen mértékletes lenni. Azt mondja a Biblia, hogy jobb a kevés ott, ahol a békesség lakozik, mint a hízott tulok, ahol békétlenség, perpatvar vagy szivakodás van. Amen. Jobb, azt mondja a Biblia. És ha így gondolod, tényleg jobb megenni egy szeret zsíros kenyeret, abban a családban, ahol szeretet van, öröm ott lenni, jól érzed magad, bármilyen pozícióban is, vagy apa, anya, vagy gyerek vagy benne, vagy unoka vagy. Jobb úgy lenni egy családban, mint hogyha van minden az asztalon, van lóvé, meg tudtuk venni, csak igazán a lényeg nincs benne, amire igazán szükségem lenne, vagy szükséged lenne abban a kapcsolatban. Azt mondja a Biblia, hogy az ilyenek ellen nincs törvénye. Ami pedig Krisztus Jézus testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt, ha a lélek által, az Isten szellem által élünk, akkor éljünk is az Isten szelleme szerint. Tudjuk, hogy az ember nem a ez a Galata 2:16. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusba való hit, és nem a törvény cselekvése által. Mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ez az ige volt Luther Mártonnak az egyik vezérigéje a reformáció idején. Nagyon kardinálisan benne van az, hogy hit által. Egyedül a hit által, és nem a törvény cselekvése által lehet Isten előtt igaznak lenni. Igaznak elfogadva lenni, tisztának lenni, elfogadottnak lenni. A kegyes Krisztust valóban követő keresztény élet nem szabályok sokassága, amelyeket emberi erővel kell rettegve betartani. Isten igazság kegyelemből adatik. Ezáltal Isten szelleme beárad életünkbe, és szellemünkbe, lelkünkbe, tehát érzelmeinkbe, értelmünkbe, akaratvilágunkba, cselekedeteinkbe, változást munkálva ott. Isten elfogadása nem a cselekedetekért adatik, hanem Krisztus áldozatára nézve kegyelemből. A mi dolgunk, felelősségünk, hogy töltekezzünk be az ő szellemével, és engedjünk neki. Amikor egy vasárnap istentiszteleten beterek Szent Szellemmel, az Úr igéjével, az Úr dicséretével, imádatával, a következő napok egészen mások számomra. Amen. Tapasztalod ezt? Amikor tudod, mondjuk egy vasárnap istentiszteleten, Isten jelenlétében átélsz a jelenlét, és betöltekez Isten szellemével, hogy kimos téged. Kimossa a gondolatomat, a szíved, hogy betölt az Úr. Ismerős, gondolom. Azért legtöbbeteknek ez. És akkor csak azt veszed észre, hogy másnap énekelsz, meg tehát olyan, mint hogy egy más ember lennél. És ha igazán megnézed közelből, akkor a Szent Szellem gyümölcsét kezded látni az életedben, a kapcsolataidban, a viselkedésedben. Kezded látni, hogy működik a Szent Szellem gyümölcse minden erőködés nélkül, mert hát Isten szelleme szerint kezdesz élni. Amen. De azt lehet látni, hogy a keresztény életben a Biblia nem azt mondja, hogy most jól megtanuljuk ezeket a gyümölcs jellemzőket, leírjuk, ezeket fontos, hogy leírjuk, mert érdemes rajta gondolkodni. De nem azt jelenti, hogy most kitűzöm a falra, és azt mondom, na, ma a szeretet lesz a lecke. Holnap az öröm. Utána a békesség, és akkor szépen végig még 9 nap alatt ezeken a dolgokon, és akkor kezdhet előről. Úgy jársz, mint mikor édesapámmal volt egy veteményük, köményt vetettek, és elég horrorisztikus időszak volt az életünkben. Nem tudom, hetekig jártunk bele írtani a gyomot, mert nem lehetett gyomírtózni, mindegy, szóval kézgáz volt az egész. Többet kerestünk volna vele, ha elmegyünk az egész család napszámban annyi időre valakinek kapálni. Na szóval mentünk ki, csináltuk ezt a növényt, kapáltuk belőle a gazt, és mikor végére értünk, megcsináltuk, mentünk az elejére, és láttuk, hogy kezdhetjük előről. Tehát azt gondolom, hogy valahogy ilyen érzés az, amikor az ember kiírja a tükör mellé, hogy na, ma ez a célkitűzésem, hogy ma én szeretni fogok. És akkor összetákol valamit, és még sikeresnek is érzi. Már ez a kevesebb. Tehát a keresztény nem erről szól, hogy én kitűzök ilyen célkitűzéseket, és akkor most edzek rá, és akkor jön a mérkőzés, és akkor győzök. Hát a Biblia azt mondja, hogy Isten szelleme, amikor betölti a keresztény embert, és aki Isten szelleme által él, tehát ez azt jelenti, hogy Isten szelleme által megértette, hogy ő bűnös, megértette, hogy az igazság az, hogy Krisztus az Isten fia, aki eljött, hogy megváltsa a megtérő bűnöst, és megértette azt, hogy a pokol nem neki készült, hanem az ördögnek és angyalainak, és neki pedig a mennyország készült. Ez Isten szelleme által való élet. Amen. Az Isten szelleme szerint való élet pedig az, amikor betöltekezel Isten szellemével, és kezded engedni az Isten szellemének a jelenlétét uralkodni a gondolkodásmódodban, a beszédedben, a te cselekedeteidben. De ez nem valami erőködés, hanem ez egy őszinte megadás. Akkor van gáz, ha eljössz egy vasárnapi istentiszteletre, vagy egy közösség alkalomra, vagy egy csendességedben, és elkezded játszani a szerepet. elkezdesz úgy csinálni, mint hogyha te terendél a Szent Szellem gyümölcsét, mert hát cheese. Halleluja! Made in USA, 48 fok, és minden rendben van egy óráig. Bár mondjuk az amerikaiak azért abban mindenképpen példák lehetnek számunkra, hogy nagyon győzelemorientáltak. Igaz? Itt vannak testvérek. Tehát, hogy azért ők a életben egészen másképpen gondolkodnak, mint mi magyarok, de most a keresztényekről beszélünk, és halleluja, abban pedig nincs sem görög, sem zsidó, sem magyar, sem egyéb. Tehát ez mindenkire jellemző lehet. A kereszténynek a kulcsa is jellemzője az, hogy betelni Szent Szellemmel. És igenis nagyon fontos, hogy abban a nyitottságban gyere a gyülekezetbe el, mert hol töltek ez ebben, nem az Isten tiszteleten. Tehát az a nyitottsága, jöjjek ér az Isten tiszteleten. Uram, én ma, itt, most be akarok töltekezni a szellemeddel. Nekem erre ma szükségem van. Nekem elegem van az erőlködésből. Nekem rád van szükségem, hogy teljesen tölts be engem. Amen. És én őszinte vagyok. Én nem vagyok olyan, aminek szeretnék lenni, meg amit te mondod, hogy legyek. Én nem vagyok olyan, de szeretnék olyan lenni, Uram. És ez csak hol lehetek olyan, ha betölteszed a szellemeddel, Uram, tölts be! És vágyok rád, Uram, kereslek téged! És mennyire profétikus volt, amit Péter mondott a dicsőítés alatt. Mert én, amikor hallottam, amiket mondott, azt mondom, pont erről fog prédikálni? Jakab Péter. Emlékeztek, amikor? Nem tudom, mi volt még, mint mutatom? Armand is ilyet mondott. Halleluja! Tehát ez, hallatszok, hát nem beszéltük meg, hogy miről prédikálunk, nem szoktuk szétküldeni egymásnak e-mailen, hogy úgy tűnjön, mint hogyha a Szent Szellem vezetne bennünket. Halleluja! Dicsőség az Úr, nincs erre szükség. Isten országában nincs erre szükség, hogy játszunk valamit, mert Isten sokkal tökéletesebben tudja ezt megcsinálni. Nem valami alakításra van szükség, hogy próbálj művészi eszközökkel leutánozni, bemutatni valamit, hanem az eredetére van szükség. Az originálra. Az a legjobb. Nem színházba kell menni, hanem Istenhez. Nem úgy kell csinálni, mint az Istennel találkoznánk, hanem találkozni lehet az Istennel. Halleluja. És én azt élem át, kedveseim, ebben a gyülekezetben, és bizonyára más is a saját gyülekezetében, hogy minden vasárnap lehet Istennel találkozni. Minden vasárnap lehet Istennel találkozni. Minden vasárnap be lehet töltekezni Szent Szellemmel. Csak egy kell hozzá, belépő őszinteség. Az őszinteség pedig ne feledd el, mint a virágnak a szirmai kinyílás. Mondtam a barátkozóknak, hogy néha a kéztartásunkkal tudunk kifejezni dolgokat, amik úgy bennünk vannak. És sokszor fejez is ki dolgokat, amik bennünk vannak egyébként. Tehát most nem azért mondom, hogy figyelges egy jövő héttől. Meg én sem fogom. Tehát egészen más dolog azt mondja valaki, hogy áldj meg engem, Uram! Vagy azt mondja valaki, ennyire áldj meg engem, Uram! Csak azért nem tudom tágabbra, mert nem tud, nem ér tovább. Ezt adtad nekem. Teljesen akarom, hogy betölts engem, Uram. Amen! Vagy azt mondod, hogy Uram, leteszem bűneimet, elengedem, ami kötöttek a szívemet. Vagy Uram, te helyezd bele a te tervedet, bölcsességet az én életemben, szükségem van rád. Szóval azért ezekkel lehet a szívben lévő dolgokat úgy kifejezni Isten felé, úgy nyitni az őszinteségben az Úr előtt. Tehát a Szent Szellem gyümölcse az Isten drága gyümölcsös kertjében, amely most jelenleg ugye az Úr Remény Baptista gyülekezetről beszéltünk, a Isten hatalmas világának egy gyönyörű kertjéről, amit nagyon szeret az Úr, és én is nagyon szeretek, és remélem te is nagyon szereted. Azt mondja az Úr, hogy drága csillagom, drága kis palántám, drága kis csemetém, vagy erős tölgyem. Hát, ki hol tart ebben a dologban? Azt tudom neked mondani, hogy az Efézus 5.9.13 szerint a világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, vagy tesztek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, ami világosság, mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Azt mondja a Biblia, hogy a világosságnak a gyümölcse a csupa jóság, az igazság és az egyenesség. Említettem nektek azt, hogy a természetben az érett és zamatos gyümölcs termésnek a kulcsa nem csupán a jó termőföld. Hadd mondjam nektek. Tehát leeszte a legjobb gyülekezetbe ültetve, a legjobb faként elplántálva, nem biztos, hogy zamatos gyümölcsöt fogsz érlelni, ha csak nem süt rád az Isten világosságának melege, fénye elég sokat. Azt mondják, hozzáértők, hogy a magyar alma és az olasz alma és az alma termelők versenyben állnak, de a magyar alma sokkal jobb, mert a csapadékos napok száma és a napfényes napok számának aránya sokkal jobb. Lehet, hogy nem nő akkorára a magyar alma, mint például máshol, de sokkal jobb ízű a sok napsütéses óra miatt. Azt mondja, az Isten világosságának, az igazság világosságának a gyümölcse, az csupa jóság. Amikor Isten szelleme rádárad az ő világosságával, és behatol a te szellemedbe, a te lényednek legbelsejébe, akkor ez azt jelenti, azt eredményezi benne, hogy elkezded teremni a gyümölcsöt. A Szent Szellem gyümölcsét. Attól kezded el teremni a Szent Szellem gyümölcsét, hogy jó helyre vagy elplántálva, de ez még kevés, hogy Isten fénye, világossága beragyogja a te életedet, vagy az én életemet, Isten szelleme által, minden erőködés nélkül birtoklód, birtokba veszed a Krisztusnak a jellemét. Amen. És ez a világosság, ahogy kezdi a sötétséget kiszorítani az elmédben, a beszédedben, a cselekedeteidben, a szellemedben, a szívedben, a gondolkodásmódban, az érzelmeidben, ami mérében szorítja ki ez a világosság sötétséget, olyan mértékben tehetsz meg jósággal például. Amen. Tudtok követni? Ki kell jönni a sötétségből a világosságra. Azt, mint Isten igéje, hogy a sötétségben tesznek, arról még beszélni szégyen. Mondtuk, hogy mi látjuk magunk egymást egy-két órát, vagy négyet, ötöt ki, mennyit találkozik egy héten. Isten azonban minden percben lát bennünket. És azt mondja Isten igéje, hogy ne legyenek olyan óráink, amelyek nélkülözik a napsütést. Az álmainkban is lehet kérni Isten világosságát, hogy hassát az álmainkat Isten világossága, és legyenek áldottak a mi álmaink. Amen. És működik. Gyere, is beszéltünk a barátkozókkal, hogy igenis Isten tud megáldani bennünket az álmainkban is. Azért a Biblia, akik az Urat szeretik, azoknak álmában is ad eleget. Hát úgy egyik lelkipásztor barátom nagyon fáradt volt, készülni kellett Isten tiszteletre. Megvallom, akik az Urat szeretik, álmukban is kapnak eleget. Így készült a szolgálatra. Hát nem tudom, működött-e, de hát ebbe hit lehet. Csak hosszú távon nem biztos. Na mindegy. De érted az igazságot. Tehát Isten világossága, ragyogása, fényessége akkor tud beáradni az életedbe, kijössz a homályból, az őszintétlenségből, a bűnök takargatásából, a jellemed gyengességeinek már-már fárasztó elleplezéséből. Oda, és azt mondod, Uram, így vagyok, de kinyílok, hogy a te fényed beragyogja az én életemet. Mert megértettem, hogy a Szent Szellemeddel kell beteljek ahhoz, hogy a Szent Szellem szerint tudjak élni. A dicséret, imádat óriási esély és lehetőség arra, hogy betöltek ezt Szent Szellemmel. Nagyszerű lehetőség minden vasárnap arra, hogy elgyere Istennek a házába, Istent imádni, tisztelni, és kinyisd a szívedet, amelykorára csak tudod, hogy a lehető legnagyobb mértékben tudjon beárad az Istennek a fénye és világossága az életedbe, az életembe, a szívembe, az elmémbe, a gondolataimba, a cselekedeteimbe. És én azt élem át itt hétről hétre a dicsérés alatt, hogy Isten szentsége, jelenléte olyan mértékben jelenik meg, hogy hát nem lehet elleplezni semmit. A sötétségben tett dolgaimat sem tudnám elleplezni. Mert muszájból kijönni, mert olyan világosan beragyog az életem Istennek a dicsősége, hogy ott nincs mese. Tehát ott lehet látni, hogy az ott nincs rendben, vagy az rendben van. És kettőt lehet csinálni, vagy elkezdek képmulatoskodni, és folytatom a dicsőítést, mint hogyha minden rendben lenne, vagy megállok és imádkozok. Bűnt vallok, hálát adok, magasztalom az Urat, nem tudom. Nem jelenti az, hogy kiesel a dicsőítésben, amúgy nem fogsz énekelni, mert lehet, hogy akkor maradsz benne a dicsőítésben, éppen megvallod, amit meg kell vallani. De őszinte akarok lenni. Amen. Ez a hozzáállás kell egyedül. De ennyi felelősségem van, hogy betöltek ezek a Szent Szellembe. Hogy hitáltal őszintén nyílok az Úr felé. Amen. Semmi többet nem tudsz, és nem is kell tenni. Hogy a Szent Szellem gyümölcse ott legyen az életedben, az életemben. Erről szól a Biblia? Az egész Galata levél erről beszél egyébként. Ha figyelsz, figyelmesen olvasod, mert ugyanis hát most lehet, hogy nem megyek bele, de lényeg az, hogy Pállal szemben fölléptek hamis tanítók, és azt mondták, hogy Pál a saját sikere érdekében meghamisítja a törvényt, és azt mondja, hogy elég a kegyelem. De nem! Körül kéne még metélkedni, meg a sok száz és ezer törvényt betartani, hogy igazán szeressen az Úr titeket. Ugye mennyire hajlamos az emberi szív, gyallóság arra, hogy néhány pontot kipipáljon, és megfeleljen az Istennek. De nem lehet. Nem tudsz. Akárhány pontot pipálsz ki, a 200 törvény megtartod, akkor jön a következő 300, és kezdheted előről az egészet, és nem fog működni. És már azt mondja, ha egy mennybe jövő angyal is prédikál nektek más evangéliumot, amelyet mi hirdetünk nektek, átkozott legyen, és ismét mondom, átok alatt legyen. Mert azt mondja, aki a törvény által meghalt a törvénynek, hogy Krisztus által éljen az Istennek, hogyan mehetne újra vissza a törvény igája alá? Az új szövetség, a kereszténység, a Krisztus követése nem a törvénynek az időszaka, hanem a kegyelemé. És a Szent Szellem korszaka. Amen. Tehát az Úr csak arra hív föl, hogy legyek őszinte. Nyissam meg a szívemet előtte, hogy az ő világossága beáradjon az életembe, és beteljek az ő szellemével. Ha még nem vagy az Úr, és nem tértél meg bűneidből, akkor neked a belépő a kertbe. Tehát egyáltalán, hogy el legyél ültetve, át legyél ültetve a halottak hazájából, a holtak hazájából, az élők földjére. Az, hogy elfogad Krisztusban a bűneid bocsánatát, és megvald a száddal, hogy hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, a te személyes megváltódban. Mert megértetted, hogy bűneidért őt feszítették meg a fára. És vétkei miatt kapott sebeket, bűnei miatt törték össze. Ami adósságunkat, amely terhel bennünket Isten előtt, a testében megfeszítették a fára. Az ő vére folyt ki, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk. És hadd mondjam nektek, hogy ez működik. Aki Krisztusban hisz, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jön, és új jött létre. Ha most döntesz, fog jönni, ha döntöttél, már létrejött. Amen. És Krisztussal együtt odaültetett bennünket az Atya Isten jobbjára. Nem külön szék lesz, kis székek a mennyországban. Nem tudom, ez hogy fog megvalósulni, fogalmam sincs, de szerintem ki is verni a biztosítékot az agyam, hogyha ezzel megpróbálnék elmékedni. Mert tiéd is, tehát talán hidd el, de megpróbáltad majd jövő héten. Jössz és megtérsz. De ott vagy Krisztusban, a Krisztus szívén, az Atya szívén, Atya kebelén. Mert Isten jó, és szeret téged. Amen. Tehát vége az erőködésnek, de vége az őszintétlenségnek is. Vége az állatos bának. Semmi szükség erre. Nem visz egy centivel se előrébb bennünket. És vége annak is, hogy nem keressük az Urat, mikor van lehetőségünk. És igazán a belépő az, hogy mikor együtt vagyunk, és te annyira egyszerű dolog látni benneteket, mikor jövök ide, hát olyan boldogító. Nem tudom, te hogy vagy vele, mikor találkozott testvéreid, de ez olyan jó. Ah, halleluja. Mindig szeretek testvéreket találkozni, együtt imádkozni, hogyha tiszta a szívem, hogyha nem, akkor megtérek. Mert az halmozottan érzem, hogy meg kell térni. Tehát nem érzed jól magad a szentség légkörében, ha a bűnnel terhelt a szíved, akkor menekülnél. De ne menekülj. Ne menekülj Istentől, hanem térj meg. Amen. Nyisd meg a szíved, nyissuk meg a szívünket az Úr előtt. És az igazságnak fénye, világossága beragyogja a szívünket, és bőséges termés fog hozni az. Minden emberi okoskodás, erőlködés nélkül. Ennyi a felelősséged. Csak itt vagyok, Uram. Szükségem van rád. Mert te hűséges vagy. Vagy nem tudom. Csak mondd, amit úgy őszintén tudsz. Szeretném, ha ezt most gyakorolnánk. Jó? Mert hát csak akkor van értelme, hogyha megértünk valamit, akkor éljünk is vele. Szeretném kérni a dicsőítőket, hogy gyertek. De hát úgy együtt megyünk, a dicsőítők csak odaállnak, mi meg itt vagyunk, de együtt vagyunk. Tehát nem gondolom, hogy neki kéne maradni az áldásból. Dicsőség az Úrnak, hogy a gyülekezetben nem szolgáltatás, pedig nem szolgálat. A szolgálat pedig közös. Pál azt mondja, hogy ő tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben forgolódott. Más azt mondja Pál, kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan az elhíváshoz, amely elhivatatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét, az összekapcsolást, tehát a békességnek a kötelékével. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületet, szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tehetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. A Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek háládatosak. Amen.